32. fejezet. Lőrincen kívül, ki a temesvári ütközet után Bácsba menekült, és e megyében Hosszas Antal vezértársával a porhadat tovább folytatá, mindazok, kik a kereszteseket Zápolya ellen vezették, nem valának többé. A nagyobb rész csatában veszté életét, kik hátra maradtak, azokat kegyetlen kínzások között a hóhér végezé ki, és közülük csak háromat találunk még Temesvár börtöneiben, kik társaik közös sorsát eddig kikerülték. Dózsa Györgyöt és Gergelyt Zápolya kegyetlensége tartá fenn, Száleresi Ambrus, mint tudjuk, csak egy nappal előbb kísértetett ide Budáról, hogy a hat fővezéreivel együtt itt szenvedje büntetését, melyet a király kegyelme neki elengedett, de melyet Zápolya táborában megakadályoztatni senkinek nem állott hatalmában. Mindhárman egy börtönbe záradtak, és most, miután néhány óra előtt maga Zápolya megjelent közöttük, és nekik a jövő napra határozott büntetéseket tudtokra adá, remény nélkül várták e pillanatot, mely nyomorult létüknek véget vet. Így találjuk őket most. A börtön, melybe Dózsa György testvér az ütközet után zárattatott, a vár nyugati tornyának első emeletében fekszik. Inkább teremhez, mint tömlöcshöz hasonló, az erős vasrudak az ablak előtt és a rabok lábaiba vert nehéz láncok nem mutatnák e hely mostani rendeltetését. A puszta falak egyikén feszület függ, három szalmaágy, néhány szék és egy kis gyarulatlan deszkákból összevert asztal egész bútorzata. Az ágyak egyikén Száleresi ül. A szerencsétlen imakönyvét tartja kezében, a nyugtalanság, melyel a legkisebb nesze körültekintés ismét könyvére fordítja figyelmét, abban lapozni kezd, mintha azon imádságok, melyeket eddig talált helyzetére nem illenének, eléggé mutatja, hogy a keresett vigasztalást nem találja könyvében. Az asztal mellett egy széken Györgyöt látjuk. Arcát két kezével takarva a székely vitéz, a körülötte történtekre nem fordít semmi figyelmet. Mély gondolatokban merülve ül ott, és csak a fájdalmas tekintet, melyet néha testvérére fordít, mutatja, hogy nem feledkezett meg helyzetéről. Gergely az alatt az ablaknál áll, és nyugodtan néz ki a rónaságra, melyre a lemenő nap végsugarait önti el. Szerint arcán nem rémülés vagy szenvedélyes fájdalom, hanem csak azon meghatás vehető észre, mellyel jó ismerősöktől búcsút veszünk. Szeme utolszor függ az alkony bájos színezetén, de lelke keserűség nélkül válik meg a világtól. Nem ő maga választá a pályát, mely őt jelen helyzetéhez vezette, csak bátyját követi, azt, kit elhagynia meggyőződése szerint szabad nem volt, és nyugodtan néz a halál, mint oly valaminek elébe, amit kikerülnie nem lehetett. Nem hiszed-e, szólt György, midőn egyszerre székéről felugorva öcséhez közelített, ha Vajdának azt ígérem, hogy halálom előtt megalázom magamat előtte, hogy téldre borulok és éltemért fogok rimánkodni, téged talán mégis szabadon bocsát. Hová gondolsz, mondta Gergely bámulva. Meg vagyok győződve, szólt az előbbi hévvel, így megmenthetem éltedet. A Vajda büszke. Szeméből is láttam, mennyire sértve érzi magát, hogy soha, mióta rabja vagyok, egy könyörgő szó se hangzott ajkaimról. A földi istenek nem szeretik, ha néha egy emberre találnak, ki előttük térdet hajtani nem akar. Ki porba dönthetnek, de ki önmagát porba nem alázza. Ha Zápolya térdeihez borulok, ha életemért könyörgök, s megvetéssel ellökhet lábával, ő ennek még győzelménél is inkább fog örülni, s ilyen áron megmentelek. Nem ismered a Vajdát, mondta Gergely. A nemesség bosszút kíván, s ő azt tőle nem fogja megtagadni. Nem is tehetné. Miután a lázadás büntetéseül annyi ezeren vesztek el, a vezéreket szabadon bocsátani nem lehet. Rosszul értesz, szólt ismét az előbbi. Nem rólam van a szó. Én bátran elvárom, hóhéraimat csak téged ne bántsanak. Hiszen te ártatlanul szenvednél. Szerencsétlenségednek egyedüli oka én vagyok. Zápolya maga is tudja ezt, és talán csak azért fenyeget, hogy büszkeségemet megtörje. Gergely mélyen meghatva ragadá meg bátyja kezét. Eléggé ismeré Györgyöt, hogy átlássa, hogy az önmegalázás, melyre ajánlkozott büszke lelkének minden egyébnél inkább fájt volna, és ennyi szeretetnek bizonysága szeméből könnyeket facsart. Nem, bátyám, szólt érzékenyen, ne tedd ezt. Élted bajnokhoz illő vala. Ne gyalázd meg azt végső pillanataidban. A jövőkor talán szigorú ítéletet fog mondani tetteid fölött, de ne forduljon el megvetéssel sírodtól. Gondold meg, hisz neved az én nevem is, s örülhetnék-e éltemnek, ha az meggyaláztatott. Igazad van, mondá György szomorúan, de mit tegyek? Nem kell, nem szabad meghalnod, s mi más módon menthetlek meg? S miért ne legyen szabad veled meghalnom, kérde a másik lelkesülve. Nem küzdöttem-e oldaladnál, nem volt-e fegyverem széttörve, karomos mellem teli sebekkel, amikor az ellenség kezébe került. De miért a különbség köztem és közötted éltünk végpillanataiban? Te hóhér által végezzed élteted, Gergely, kiállta György fájdalmasan. Ó, ha atyánk ezt megérte volna, atyánk mondaná, szólt a másik lelkesülve, híven álltatok egymás mellett, mint halálig, ne váljatok el a végső pillanatban. Atyám mondaná, halljatok meg bátran, mint fiaimhoz illik, hisz mi maradt egyéb a székelynek, mi által magát más népektől megkülönbözteti. Zsarnok vajdái rég nem engedik, hogy szabadon éljen. Halálában tartsa meg a szabad férfiú méltóságát. A pillanat, melyben Istenünk előtt megjelenni készülünk, nem arra való, hogy felfuvalkodott emberek előtt hajtsuk meg fejünket. Ne félj, mondá Györgykinek arcán testvére szavainál vad lelkesülés látszott. Dózsa György nem fog meghajlani senki előtt. S a utolsó perceimben gyöngeség szállná meg lelkemet. Nem saját sorsom, hanem azon gondolat fogja okozni azt, hogy magammal rántottalak Vesztembe. Ezen ne aggódjál, szólt nyájasan az előbbi. Magaddal rántottál Vesztembe, mint magadhoz emeltél volna dicsőségedben. Végzetünk valahogy, együtt maradjunk. És tevé hozzá rövid szünet után mialatt a lelkesedés, mely arcán lángolt, leírhatatlan szomorúságnak engedett helyet. Én semmit sem vesztek életemmel. Tudod, mi történt Dálnokon? Ó, hogy a hóhérokat Isten átka sújtsa le, szakítá félbe György a szólót. Házam elpusztult, nőm és gyermekeim nincsenek többé. A kegyetlenek, hogy rajtam bosszút álljanak, hátrahagyott kedveseimet rontották meg. Mit keressek a világon? Kisföldem más kezébe került, házhelyünkön más építkezik. Mit bánom én? Úgy sincs ki érte földet felszántsam, kinek számára téli napokban a gyertyán oldalon fát vágjak. Ha minden ágai elszáradtak, eljött az idő, hol a csert is ki kell vágni. Igazad van, öcsém, mondá György fájdalmasan. Apád fiainak nincs mit keresniük e világon. Bocsásd meg nekem szenvedéseidet, melyek között a halál, mely reád vár, nem a legsúlyosabb leend. Gergely felelet helyett megszorítá bátyja kezét. Egy percig hallgatva álltak mindketten, végre egy érzeménytől áthatva egymásnak karjaiba borultak, úgy látszott előttük, mintha a halálban, mely őket örökre egyesíteni fogja. Nem lenne semmi keserű, semmi, amitől vissza kellene ijedniük. Száleresi az egész beszélgetés alatt hallgatva ült ágyám. Szemeit majd az egyik, majd a másik szólóra függesztve, halvány arcán a legnagyobb fölgerjedés vala észrevehető. Györgynek igaza van, szólt végre, midőn a testvérekhez közelített remegő hangon. Legjobb, ha zápolya előtt magát megalázza. A vajda talán csak azt várja, talán csak azért halasztotta el a büntetést mostanig, azért jött ma önmaga tömlöcünkbe, azért tartotta többi raboknál jobban, hogy Györgynek kérésre időt, alkalmat adjon. Ne taszítsuk el magunktól e végreményt, puszta makacságból. Gergely sajnálkozva György megvetéssel tekintett a szólóra. Látod, György, folytatta az előbbi, egész szerencsétlenségünknek te vagy oka. Gergely és én elkövettünk mindent, hogy borzasztó határozatottól visszatartóztassunk. De hasztalan, ezt meg kell mondanod zápolyának. Ha tanácsunkat követted volna, most a törökök ellen küzdenénk. És a lázadás soha ki nem tört volna az országban, mint becsületes ember, ezt nem tagadhatod. És tagadtam-e? Kérdé György indulattal. Annál szebb tőled, ha nem tagadtad. Így zápolya végre át fogja látni az igazságot. Nem ismeri még eddig a dolgok állását. Mert a pesti seregnek vezére valék, s midő magamat sértve gondolám, egy ideig a főurak ellen kikeltem, azt hiszi, hogy a borzasztó lázadásnak fő indítói közé tartozom. Pedig ti legjobban tudjátok, hogy a dolog másképpen áll. Legkisebb bizalommal se bírtam táborotokban, erről ti mind bizonyságot tehettek. Csak szólhatnék zápolyával, jót állok, meggyőzném ártatlanságomról. Lábaihoz borulnék, kérném, rimánkodnám, s megbocsátana. És mi érdeke lenne halálomban? Oly nagy hatalmas úr, ő mit árt neki, ha én élek is? Nem fogok útjában állani. Zárasson a csonka toronyba, vagy ide, vagy bárhová. A legkisebb tömlöc, egy üreg a föld alatt, nekem mindegy, csak élhessek. A kétségbesés, melyel e szavak mondattak, az iszony, melyet Száleresi halvány arca kifejezett, mélyen hatott még Dózsa Györgyre is, ám bár az Száleresit a hat szerencsétlen kimenetele egyik fő okának tartván gyűlölé. Szegény ember, mondá, és szeme sajnálkozással függött a szerencsétlenen, hogyan félhetsz ennyire a haláltól? S van-e iszonyúbb a halálnál, mondá emez borzadva. Az élet, hát bármi szomorú legyen, helyzetünk sohasem reménytelen. A legmélyebb börtönben naponként lehet legalább egy sugár, és egy sugár eszünkbe juttatja a napot, a tiszta eget, melyen ragyogni láttuk, a tájt, hol boldogabb napjaink folytak, házunkat, kedveseinket, mindent, mi által magunkat szerencséseknek éreztünk, s mit még szívünk dobog, még el nem vesztettünk egészen. Hát jobb napok jöhetnek. Talán évek után, talán már holnap új szerencse várhat reánk. Ha élünk, elvárhatjuk. Csak a sírban nincs remény, nincs vigasztalás. Ó, légy irgalmas Dózsa, mentsd meg éltemet, jár velem, és térdeljünk le előtte, talán megbocsát. Életem végső lehelleték, háládatos leszek jóságodért, ha más nem tehetek, imádkozni fogok. Érted? Isten meg fogja hallgatni imádságomat. Száleresi György lábaihoz borult, és kétségbe esetten karolá áttérdeit. Szerencsétlen, mondta emez, és arca több sajnálatot, mint megvetést fejezett ki. Borulj le ott, a feszület előtt. Isten segíthet, de én nem. Hidd el, ha jelen helyzetednek az volna oka, mert téged velünk egy sorba állítanak. Nem lenne szükség, hogy zápolyát csalódásáról én világosítsam fel. Remélem, rég észrevevé a különbséget közöttünk. Isten, Isten, ha te nem segítesz, veszve vagyok, szólt az előbbi, és a földre borulva kezével eltakará arcát és zokogott. Gergely fölemeli a szerencsétlen, őt ágyához vezetve azzal vigasztalá, hogy megmentése talán leánya kéréseinek sikerülend. Klári, mint tudjuk, nem bízva Ártándi Pál szavaiban, hogy apja fogságáról magának bizonyosságot szerezzen, farkas kíséretében fölkeresi apját. Időn őt a tömlöcben találá. A boldogtalan hölgy lelkét csak azon határozat tölti el, hogy őt bármi áron meg fogja menteni. Egy valami ifjú élete vég reményéül fönnmaradt, az, hogy szenvedéseiért Ártándi Pálon bosszút álljon. Csak ezt adhatá apja megmentésért, és ő kétkedés nélkül elhatározá magát ez áldozatra is. Farkas meggyőződése szerint Száleresi élete csak Pál közben járásától függ. Ez, ha ennek díjául Klárihoz egyszerét levere visszaadatik, nem fogja azt megtagadni. És a hölgy azon reménnyel és ígérettel hagyja el apját, hogy szabadságát még ma vissza fogja szerezni. Klári ígéretében kevés vala, miáltal Száleresi magát jelen helyzetében megnyugtatva érezheti. Mit a hatalmas bor nem vissza el nem érhetett, mit maga a király hasztalan akart, az egy elhagyott leánynak hogyan sikerüljön. De Száleresinek szüksége vala reményre, és ő remélt minden alap nélkül minden valószínűség dacára. A feszület elébe térdelt, és forró imája között rövid ideig azon meggyőződés vigasztalá lelkét, hogy Isten őt el nem fogja hagyni vékénységében. De szerencsétlenségére Ártándi, ki Klárit, mint tudjuk, szobájában hagyva zápolyához sietett, a vajdát nem találta ott. Órákig kellett várni, amíg az bátorival a vadászatról visszatért, és az alatt ismét elenyésztek Száleresi reménye, és őt helyükbe új aggodalom lépett. Nem fogja-e talán Klári, hogy apját megmentse, önmagát bevádolni a vajda előtt, és annak szabadsága helyett csak önvesztét idézi elő elépés által. Így gondolatok között hallá Száleresi rabtársainak beszélgetését. György szavai új irányt adtak reményeinek. Neki úgy látszott, mint a zápolya egész magaviselete azt mutatta, csak a büszke székely megaláztatását kívánja. És midőn ez erre késznek nyilatkozott. A gyönge férfi kétségbeesése között, mint egy új sugárt látta sötét jövője fölött. Most eltűnt az is. És Gergely vigasztaló szavai, melyekkel a jószívű férfiú őt leánya ígéretére emlékezteté, csak még inkább növelék szenvedélyes keserveit. A nap leszállt, végső sugarai eltűntek. Künn a rónaságon, melyen Dózsa György az ablakhoz támaszkodva szemeit jártatá, minden sötét vala. Fenn az égen szakadozott fellegek között csak itt-ott tűntek fel egyes csillagok, mint a kis fénypontok, melyek az ablak vasrúdjain átragyogtak, csak még feltűnőbbé akarnák tenni a sötétséget, mely a foglyokat mindenfelől környezé, csend valamelyet kün csak az őrök lépései, a tömlözben néha a láncok megcsörrenése és Száleresi nehéz fohászai szakítának félbe. Gergely midőn észrevevé, hogy vigasztalásai rabtársa keservét csak növelik, magára hagyta őt, és bátyja mellé az ablakhoz állott. Hosszabb hallgatás után egyszerre távol lépések vonták magukra a rabok figyelmét. Talán leányom, szólt Száleresi fölegyenesedve ágyán. Talán mégis ő, mondá visszatartva lélegzetét, és egész figyelmét a közelgő neszre fordítva, csak nem hallani lehetett szíve dobogását. Dózsa György és Gergely ám már nyugodtabban, szinte érdekkel követik a zajt, mely tömlöcükhöz úgy látszott, mindinkább közelített. Ő! Kiállt a félig magánkívül örömében és felugorva ágyáról. Ó, Istenem, Klári! Klári! Itt vagyok! Hangzott a hölgy szava az ajtó előtt. Örülj, atyám! Szabadságot hozok! A nehéz lakat nyikorogva megnyílt, és Farkas, a tömlöc tartó egy őr kíséretében ki kezében égő fáklyát hozott. Klári rohant a tömlöcbe. Itt van zápolya levele, mondá a hölgy, miután apját keblére szorítva neki az írást átadá. Szabad vagy, gyerünk hamar, hagyjuk el mielőbb e szörnyű helyet. Száleresi félig magán kívül bámult leányára. A nem várt öröm gyönge lelkét csak nem megfosztá öntudatától. Szabad vagyok, ismétlé remegő hangon. Szabad és általad, leányom. Ó, sok, igenis sok boldogság nekem. Nem bírom el, s az ősz férfiú térdre borult a feszület előtt, és zokogása elfolytá szavait. Klári halvány arcán kimondhatatlan öröm kifejezése ragyogott. A többiek meghatva álltak, Csak a tömlös tartó tekintett körül nyugodtan. Régi megszokás így jelenetek iránt egészen érzéketlenné tevé őt. Menjünk, atyám, szólt Klári Száleresit kezénél fogva, még ma el kell hagynunk-e várost, zápolya úgy rendeli. Csak kissé nyugodtan, leányasszony, dörmögött a tömlöc tartó, hadd vegyem le vasamat lábairól. Siess hát, mondta Klári türelmetlenül, midő napját az ágyhoz vezeté, és előtte letérdelve lábát kezében tartá, míg a tömlöc tartó egy derekán függő bőrzacskóban Száleresi bilincsének kulcsát keresi. Isten engem úgy parancsol, mintha ő lenne a háziasszony, szólt rosszkedvűen a tömlös tartó. Úgy siet, mintha elfutna előlük az akasztófa, merre az öreg kópé előbb-utóbb jutni fog. S jól teszi, ha siet, mondta Dózsa György, ki egész idő alatt eljelenetnek néma tanúja volt, és látszó érdekkel, sőt meghatással követi Klári minden mozdulatait. Jól teszi, ha siet! Szomjas úri emberekkel van dolga, akik ha a vérkupát bárkinek kedvéért leteszik, könnyen megbánják engedékenységüket. Hamrus sokáig itt marad a vajda, még ellenkező parancsot küldhetne. Hiszen vannak emberek, akik ha hatalmukban állana, még inkább segítenék és sietnének, szólt a porkolát, ki az alatt munkáját bevégzé, gúnyoló tekintetet vetve Dózsára. Kirül szólsz, alávaló, kiállta emez indulattal. Nézze, az ember mennyire haragszik ő felsége, folytatá az előbbi gúnyolva. Vár csak holnapig, majd megkoronáznak. Ha akarod, felhozom ékességeidet. Egészen új koronád, kerékvasból csinálták a cigányok. Királyi pálcád jó 15 font. A karszék magas és kényelmes, mint királyhoz illik. Ha majd a koronás pálca szép vörös lesz, s izzó székedre ültettek, akkor szólj büszkén, ha férfi vagy. A hallgatók borzadtak. Dózsa maga egy pillanatra elhalványult, érzi, hogy haja borzad. Félsz, nem de? Folytatá az előbbi megvetéssel. Jól esik! A paraszt miért vágyódik korona után? El szemeim elől, gyáva szolga, kiáltá Dózsa, ki a pillanati borzadáson erőt véve a gúnyoló szavakra egész büszkeségét érezi. Jár ki holnap, s a kínok között, melyek reán várnak, jajgatni hallasz. Ha ajkaim egy könyörgésre nyílnak meg, legyen nevem örökre a gyalázat jelszava, mint a tied volna, ha róla az emberek nem feledkeznének meg, mielőtt még sírodba szálltál. A méltóság, melyel Dózsa szólt, elnémítá a gúnyolót. Száleresi bámulva nézett a szólóra. Farkas tiszteletre gerjesztve ennyi bátorság előtt elmondá, hogy teljes meggyőződése szerint zápolya ítéletét nem fogja végrehajtatni. Dózsa bármilyenek voltak is vétkei, sokkal vitézebbül viselte magát, hogy sem egy hadvezér, anélkül, hogy magát meggyalázná, vele ekébb bánthatna. Nem ismered zápolyát, válaszolt az előbbi lelkesedve, de zápolya se ismer engem. Az ítélet végre fog hajtatni, de nem gyalázatom, melyet gyöngeségemtől vár. Örök dicsőség lent következése. Lelkemet nehéz vétkek terhelik. Tetteket követtem el, melyeket nyugodtabb órákban meggondolva megbántam, s melyekért az emberek talán átkot mondanának fölöttem, de kínaim eleget fognak tenni mindenért. Isten s a jövőkor ítélő széke előtt, hol egykor a hatalmas vajda is megjelen, utolsó pillanatom eltakarja múltamat, s a megvetés nem az áldozatra, hanem hóhérjára vár. Mondjátok meg ez zápolyának. Mondjátok neki, hogy dühét megvetem. A népért emeltem fegyvert. A népnek élőképe gyanánt fogok ülni izzó királyi székemen, melyet számomra készítetett, de az égő koronát, melyet fejemre tett gyönge keze nem fogja levehetni homlokomról. A jövő ott találja azt, és meg fog hajlani a férfi előtt, ki azt panasz nélkül elbírta viselni. Menjetek! Istvánfi és minden hazai történetíróink egyhangulag mondják ki undorodásukat Zápolya kegyetlensége fölött, míg a részvétet, melyet Dózsa kegyetlen kivégeztetésénél mutatott lelki ereje által gerjesztett, a porhad szerencsétlen vezérétől senki sem tagadhatja meg. Száleresi leányával és Farkassal hallgató bámulás között menének el. A porkoláb lesüté szemeit, és követte őket. Dózsa hallgatva állott előbbi helyén. Mikor a távozók léptei a folyosón és lépcsőzeten elhangzottak is ismét csendlőn, Dózsa György visszanyeri előbbi komor nyugalmát. Feküdjünk le, mondá Gergelyhez. Erőre lesz szükségünk. Gergely sohasem látta még így bátyját, kinek eddig csak bátorságát bámulá, az most felmagasztalva, mint felsőbb lény állott előtte. Szólni akart, de jobban felvala gerjedve, hogy sem szavakat találhatott, és hallgatólag szorítá testvérét karjai közé. György észrevevé megindulását. Légy nyugodt, mondá. Az egész élet nem érdemes egyetlen fohászra. Minden, amit kívántam, az vala, hogy ne dicsőség nélkül szálljak síromba, és azt elértem. Jobban szerettem volna, ha pályámat nyílt csatában végezhetém. De anyám megjövendölte, hogy megkoronáznak. Nem kerülhetém el végzetemet. Szegény anyám, de jó, hogy álma teljesülését nem érte el. Jó éjszakát. És ezzel Dózsa György ágyára feküdt, és rövid idő múlva elaludt oly mélyen, oly nyugodtan, mint máskor csaták előtt szokása vala. Gergely a feszület elébe térdelt, és imádkozott.